annak és örökké ugyanaz, annak a beszédéből hadd olvassam fel most két verset, egész pontosan Ézsaiás könyve 50. fejezetéből a 4. és 5. verseket. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtakon. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hajtsuk meg a fejünket, és kérjük Urunk áldását erre az estére. Urunk, mi olyan sokat tudunk beszélni, és sok mindenről. De hadd köszönjük meg neked most ezen az estén azt, hogy te, a mindenható Isten, szólsz hozzánk emberekhez. Szóltál annak idején a te szolgáikhoz, prófétákhoz. Szóltál az Úr Jézuson keresztül, és köszönjük, hogy kezünkbe vehetjük mi is a Szentírást, hogy olvashatjuk, hallgathatjuk ígédet. Köszönjük, hogy kész vagy tanítani bennünket. Áldunk is magasztalunk azért, hogy tanítványunk lehetünk. És most könyörgünk, segíts nekünk, hogy hűséges, odafigyelő tanítványok lehessünk és maradhassunk mindvégig. Áld meg kérünk számukra most ezt az előadást is, ezt az együttlétet is így a te kegyelmetből. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm előadónkat, aki egy kicsit elmúlt, amit már látjuk mindnyájon, Pálfényi Ferenc tanár urat. Ennek a mai estének a témája, ahogyan hirdettük is, kommunikációs paradoxon, fejlett képzésű és sorgalmi személyes kapcsolatot.
Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm én is mindazokat, akik eljöttek erre a mai estére. Valóban paradoxon, látszólagos ellentmondás, vagy valódi ellentmondás az, amit tapasztalunk. A kommunikáció, vagy mondjuk magyarul a közlés nagyon fontos számunkra. Ennek a technikája az utolsó néhány évtizedben óriásit fejlődött. Arra gondolunk, hogy hogyan kommunikáltak az emberek több száz évvel ezelőtt, akkor hát eszünkbe jut, hogy milyen lassan terjedtek a hírek, elszigetelten élhettek emberek egymástól, egy-egy háborúnak a híre esetleg hosszú évek múlva jutott el a föld valamelyik részéből a másik részébe. Ma már nincs ilyen probléma. Üzeneteket vitte a gyors futár. Néha ugyan, amikor a telefon nem akar működni, most is azt gondolom, hogy jobb volna a lovas futár, de nem igazán komolyan gondolom. Azért az mégiscsak gyorsabb, még akkor is, ha elromlik. Jeleztek egymásnak, jelzőtüzekkel, röpült a postagalamb. Hát volt hírközlés mindig, ma azonban ott tartunk, hogy a másodperc tört része alatt tudomást szerzünk adott esetben arról, hogy a földgolyó túlsó végén mi történt, hogy gólt rúgtak, mondjuk. Brazíliában, vagy akárhol, hogyha direkt közvetítés van, műholdon keresztül. Ugyanakkor azonban egyre kevesebbet tudunk azokról az emberekről, akikkel együtt élünk. Esetleg egy ágyban alszunk vele. mit gondol, miről álmodik, mi fáj neki. 20. század elején született Tóth Árpád, gondolom jól ismert szép verse, abban írja azt, hogy miközben nézi a csillagokat, hogy a Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg. Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szem csüget, sugarát, s köztünk a roppant, jeges űr lakik. Na, azt gondolom, hogy a lényegét annak, amit ma este szeretnék elmondani, már elmondtam. De hadd fejtsem ki egy kicsit bővebben. Miféle kommunikációra van nekünk szükségünk? Igazából nem csak arra, ami olyan jól megy, hála a technikának, hanem arra, ami egyre kevésbé sikerül nekünk, hogy egymást megértsük, megismerjük, hogy egymással közöljük, mit? Tulajdonképpen önmagunkat. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ez a mély kommunikációs igény emberi sajátosság. Kommunikálnak az állatok is. Fontos dolgokat közölnek egymással. Közlik például a párzási igényt. Erről fütyül a rigó májusban és júniusban. Vagy erről bőgnek a szarvasbikák. Szeptemberben is, októberben, bocsánat, ha eltévesztettem az időt, nem vagyok szarva sológus. De minden esetre információkat adnak át egymásnak. A veszélyt is jelzik. A táplálékot, aki járatos a Baromfi udvarban, ez ismeri, hogy milyen hangokat ad ki a kakas, amikor talál valamit, összecsődíti az egész tyúksereget, vagy ha sikerül tojást tolni a tyúknak, azt is hírül adja. Másképpen kotkodácsol, mint egyéb esetekben, tehát van kommunikáció. De ez nem olyan, mint a miénk. Vagyis, hogy sokszor az emberi kommunikáció is erre a szintre száll le. Talán többen ismerik a Csók anyu című magyar filmet, talán 20 évvel ezelőtt volt új film, nem tudom biztosan. Egy szétesett családról szól. Csók anyu, a film címe onnan van, hogy rohan el a kislány, csak oda dobja az anyjának a köszönés. Csók anyu, és már hét határon túl van, nem kommunikálnak. Pontosabban kommunikálnak a jégszekrény oldalán. A jégszekrény oldalára írják oda az üzeneteket, ilyeneket, hogy vegyél 2 kiló kenyeret, vagy valakinek meg kellene látogatni a nagymamát a kórházban. Aztán valahogy nem kerül rá a sor, mármint a látogatással, nagymama meghal, nem sikerült meglátogatni. A nagylány már többedszer megígértette az édesapjával, hogy beszélgetnek, mert annyira szükségét érzi. Végül ad egy időpontot az apa, éjfél után, akkor ráér, akkor hazajön, és a lány várja, és nem jön, és fél egykor bevesz egy marék gyógyszert, mert ennyire komoly, fájdalmas dolog ez számára. Ugye milyen jó a házastársaknak? Azok folyton együtt vannak. És folyton kommunikálhatnak. De eszembe jut egy fiatal asszony vallomása, aki a férjének mondta, én csak azt kérem tőled, hogy naponta 3 percig nézz engem még, az se baj, ha nem szólsz egy szót se. Csak legalább nézz. Azt hiszem, mindannyian érezzük, hogy mennyi fájdalom van ebben, ebben a vallomásban. Igen, óriási igényünk ez a mély kommunikáció, nem az, hogy vegyél 2 kiló kenyeret, vagy nem a napi hírek, ahhoz hozzájutunk, hogy mennyire reálisan, az más kérdés. Információink vannak, de arról, hogy mi van a másik ember szívében, gondolataiban, mi az, ami igazán foglalkoztatja, arról egyre kevesebb, mintha nem is érdekelne, pedig érdekel. Szóval ez is egy furcsa paradoxon az emberen belül, hogy vágyom rá, ugyanakkor rejtőzködöm is, nem akarom, hogy megtudja a másik. Hadd emlékeztessek egy, gondolom szintén közismert műre, a Bartók Béla Kékszakálú Herceg Vára című operára. Ez a jelképes történet arról szól, hogy a nagyhatalmú herceg, a kékszakálú új asszonyt hoz a várába, Juditot, és Judit, mint minden asszony, kíváncsi, lát 7 titokzatos ajtót a várban. És szeretné tudni, hogy mi van az ajtók mögött. Hát ez a vár jelkép, kékszakálú lelke, és ezek az ajtók, amelyek titokzatos szobákat rejtenek, kékszakálú titkai. Úgyhogy Judit kéri, hogy nyisd ki az ajtót. Tulajdonképpen az egész operának nincs más cselekménye. Csak az, hogy Judit kéri, hogy nyisd ki az ajtót, nem akarja kinyitni, nagy nezen rááll, kinyitja. És mindig látott valamit Judit, és egyre borzasztóbb, amit lát. A 7. ajtót végképp nem akarja kinyitni. Végre az is kinyílik, és amit ott lát Judit, abba beleroppan. Ott vannak a korábbi halott asszonyok. És azzal fejeződik be az opera, hogy Judit is bemegy oda, és becsukódik mögötte az ajtó. Hát ilyen rossz a helyzet. Így vagyunk. A 20. század első felében készült ez az opera, a szövegkönyv picivel még korábban. Valóban ilyen az életünk? Vagy azért nem ilyen rossz mégsem? Kommunikációnak óriási irodalma van a pszichológiában. Van egy magyar származású, Ausztráliában élő kutató, Forgács György. Amikor először jelent meg a könyve magyarul, akkor még úgy írták, hogy ő használja most a nevét, Forgász. A mindennapi élet szociálpszichológiája, vagy a hétköznapi élet szociálpszichológiája, nem is tudom pontosan, kettő közül valamelyik a címe. Na, azt a... Neki van ott egy táblázat a kommunikáció mélység szintjeiről, ezt próbáltam leegyszerűsíteni, ezt a táblázatot. Tehát nem a kommunikáció módjairól szól, nem a kommunikáció fajtáiról szól, tehát megkülönböztetik a verbális, tehát szóbelit, a nonverbálistól, a nem szóbeli kommunikációtól, beszélnek metakommunikációról, ez pedig a szóbeli kommunikációval együtt járó egyéb jelek, tehát miközben én mondok valamit, azért az arcom is kifejez valamit, vagy megerősíti azt, amit mondok, vagy azt tudja meg az illető, hogy nem kell komolyan venni, amit mondok. Az arcjáték, a hangszín változás. Én gondolom, mindenki ismeri. Néha nem kell szót se szólni, csak nézni. Ugye, és nagyon fontos üzenete lehet ennek. Na hát nézzük akkor ezt a táblázatot a kommunikáció mélység szintjeiről. 5 szintet különböztetünk itt meg. Persze, aki természettudományokon nevelkedett, annak egy ilyen pszichológiai sorozat, igaz, teljesen pontatlan. Tudnék, a távolságok az egyes fokozatok között korántsem egyenlők. De számunkra azért azt gondolom nagyon jó lesz. Itt a legfelszínesebb módja a kommunikációnak az úgynevezett látszat kommunikáció. Hát nagyon hideg van odakint, és hát most már március van, és még nem múlt el a tél. Ha én ezt mondom itt bárkinek, mondok-e valami újat? Aztán a világon semmi újat. Mégis szoktunk ilyet mondani egymásnak. Hát persze, hogy szoktunk. Jól esik megosztani azt, ami bennünk van. Nos, vagy akár az, hogy szervusz, hogy vagy? Az angolban különösen jellegzetes, how do you do? És úgy válaszolnak rá, hogy how do you do? Tehát tulajdonképpen nem válaszol a kérdése, de nem is az volt a cél. Egyszerűen azt fejezi ki, hogy kész vagyok veled kommunikálni. Mert hogyha megharagszunk egymásra, akkor ezt is abba hagyjuk. Akkor még arra is vigyázunk, hogy a tekintetünk se találkozzék. Vagy lehetőleg köszönni se kelljen. Hát a lényeg az, hogy ez egy valóban felszínes kommunikáció, aminek azért van jelentősége. Elég talán arra gondolni, hogy egy ilyen kisvárosban, mint Budaörs, bocsánat, ez sértés, kisváros? Hát majd nagyváros már. Hát valamikor mindenki mindenkinek köszönt. Most azért már nem annyira jellemző, de még kevésbé a lakótelepeken. Én azt gondolom, hogy itt a belvárosban még jobban megy, mint a panelházak között. Esetleg egymás mellett élő emberek is csak annyit tudnak a másikról, hogy hogy hívják, mert ott ki van írva az ajtóra. Meg azt tudják, hogy hangosan szoktak veszekedni, vagy bőgetni a tévét. De más egyebet nem. Vagy hogy sok gyerekük van, vagy egy sincs. Vagy hogy ki jár oda föl. Meg hány kutyájuk van. Na most tulajdonképpen magamból alig adok valamit, de van azért jelentősége. A következő a tényközlés, ilyenkor már legalább azt mondom meg, amit tudok, vagy amiről tudok. Megkérdezem, hogy hogy lehet megtalálni Budaörsön a református templomot, honnan tetszik jönni, elmondom honnan, akkor elmagyarázza. Megadja a címet. Na, ilyen tényközlés lenne a tévében is, vagy a rádióban, a hírek kommentár nélkül. Na most a bemondó szakmájához tartozik, hogy az érzelmeit ne fejezze ki. Hogy ez sikerül, nem sikerül, ez más kérdés, nem mindig sikerül. De a szakmai hiba egy bemondónál, hogyha közöl egy hírt, hogyha érezteti, hogy neki milyen érzelmei fűződnek ehhez. Következő a gondolatközlés. Még többet elmondok. Munkatársak között ez elengedhetetlen. De az érzelemközlés az már olyan szintje a kommunikációnak, amihez már valamennyire össze kell barátkozni. Nem mindenkinek mondom el, hogy milyen érzelmeket kelt bennem valami. Bár néha ez borul nagy feszültségek idején, az utcán is elmondják az emberek egymásnak, tömeggyűléseken mindig, ott az érzelmek aratnak, de mondjuk a normális életmenetben, barátok között, és végül van itt valami énközlés. Egy kis történettel hadd érzékeltessem, hogy ez mit jelent. Van egy kedves barátom, hát most már 4 gyerekes apa, jó ideje. Valamikor még nem volt házas ember, de udvarolt egy leányzónak. És abban az időben történt, hogy a kislány későn ment haza egyszer, azt hiszem ez megtörténik. Megkérdezte az anyukája, hogy hol voltál. Hát mondta, hogy hát a Lajossal voltam. Na és mit csináltatok? Hát ez már lehet, hogy illetlen kérdés volt, de ezt is megkérdezte. Mondta, hogy hát beszélgettünk. Mire az anyuka 4 órán keresztül mit lehetett annyit beszélgetni? Akkor úgy visszagondolt az együttlétükre, és rájött, hogy az idő legnagyobb részében valóban beszélgettek, de ami tényleges közlés volt, az 10 perc alatt el lehetett volna intézni. De nem volt unalmas egy 1/2 perc se az alatt a 4 óra alatt. Mert tulajdonképpen nem az volt a fontos, amit éppen elmondott a másik, hanem ő. Önmagukat közölték egymással. Ismerjük ezt? Én remélem, igen. És én azt hiszem, hogy leginkább erre van szükségünk. Talán kitérőnek tűnik, nem annak szánom, a szexuális kapcsolat 2 ember életében, nálunk embereknél, mély kommunikáció, nem csak az a funkciója, hogy szaporodjunk és ne halljunk ki, hanem kifejez valami fontosat, kifejezi azt, hogy én magamat neked mindenestől odaadom, csak neked. Téged mindenestől elfogadlak. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában, amikor először szó van a szexről, úgy fejezik, hogy lesznek ketten egy test. Egység alakul ki. Teljes egység. Később pedig magát az aktust így írja le, ismeré Ádám az ő feleségét, Évát, azt pedig fogadott a méhében is. Szűte valakáint, a revidiálatlan régi károli fordítást idéztem, ismerni, megismerni. Ezen a szinten mozog, ha a helyén van az életünkben, az életünknek ez a területe. Na most ezzel az ábrán még más fontos megfigyelni valónk akad, mégpedig az, hogy ahogy haladunk egyre mélyebbre, egyre nő az intimitás mértéke, a bensőségesség mértéke. Ugyanakkor egyre csökken a személyek száma. És én azt gondolom, hogy ez a normális. Ez így van rendjén. Nagyon sok ember van, akivel felszínesen kapcsolatban vagyok, akikkel köszönünk egymásnak, akiknek elmondjuk, hogy milyen hideg van, vagy esetleg egy kicsit többet is, hol, mit lehet beszerezni, és így tovább, de az én közlés szintjén már kevesebben vannak. Egy-két jó barát, a legjobb esetben ott van a házastársam. Ott van? Érdekes Ádám Éva esete. Talán már múltkor elmondtam, hogy az őstörténetet, a bibliai őstörténetet érdemes úgy tekinteni, hogy nem csak egy réges-régi házaspárról van szó, hanem rólunk. Maga az esemény megtörtént, egyben allegória is, miután megszakadt Istennel a kapcsolatuk. A bűneset következtében egymással is. A mesztelenség, amit ír ott a Biblia, szintén jelkép. Előtte azt írja, még mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, és nem szégyelték magukat. Most pedig, elszakadva Istentől, megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. És ez zavarta őket, fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Most már takarózni kell, most már nem jó, ha minden tud a másik. Itt van a kommunikáció zavar. Most már ne tudja minden gondolatomat. Most már vannak rejtett álmaim. vágyaim, gondolataim. Nem jó, ha minden tud. Jöjjön a fügefa levél. Alkalmas erre a fügefa levél? Nem, hát olyan karélyos. A lapú levél jobb lett volna. De jellegzetesen emberi megoldás. Nevetséges. Nevetséges, mindig megtudja az asszony, legalábbis én azt tapasztaltam. Nem lehet rejtőzködni, de ennél is nevetségesebb, hogy Isten elől is elbújnak. Ezt olvassuk ott, hogy elbújnak a fák közé, a kertfái közé. Jön Isten, szól, hol vagy? Miért kérni? Nem tudja, hogy hol vannak. Dehogy nem. Azért kérdi, hogy tudjanak válaszolni. Hogy az elromlott kommunikációt újra el tudják kezdeni. Hát erről van szó. Tönkrementek a kapcsolataink. Kezdődött azzal, hogy tönkrement Istennel, és tönkrement egymással. Ézsaiás könyvéből ez a szép idézet, meg arról szól, hogy ő azzal kezdi a napját, minden reggel fölébreszt engem, hallottuk, tehát reggel tartott csendes órát Ézsaiás proféta, hogy hallgassa tanítványként az Urat, hogy tanítsa meg őt beszélni, hogy tudja szólni az Úr igéjét a megfáradtaknak. Tehát ő megtaníthat engem újra nyitottnak lenni, felszabadultnak lenni, nem félni a páromtól, szeretetben nincs félelem, úgyhogy vele kapcsolatban vagyok, és akkor a másik emberrel is, nem csak a házastársammal, hanem mással is. Mert még itt valamit hadd mutassak, a személyiségpszichológusok nagyon szeretik az emberi személyiséget úgy ábrázolni, mintha koncentrikus körökből állna, vagy inkább gömbök, mint a hagyma, ugye a külső réteg, a nyílt kommunikáció szintje, aztán egyre beljebb lehet hatolni, egyre mélyebbre. Ugye ezek itt utcai ismerősök, csak éppen érintkeznek, ezek már talán munkatársak, ezek itt jó barátok, és ezek itt ez a harmadik pötty, ez nem ide való, csak romlott a fólia. Két pötty van. Egy házas pár legmeghittebb pillanatai. A személyiség határai is fellazultak. Teljesen egyek vagyunk. Nem ringatom magam abban az illúzióban, hogy tartósan van ilyen. De az baj, ha soha nincs. Néha legalább legyen ilyen az életünkben, mert szükségünk van rá. Az életünkhöz erre van szükségünk. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, írja Adi. Ezért minden önkínzás, ének szeretném, hogyha szeretnének. És lennék valaki. Lennék valaki. A szeretet közlésről van szó, erre vágyik az ember. Na, hadd mutassak itt egy másik ábrát. Hát úgy vagdostam ki különféle reklámanyagokból, de aztán jól lehet látni. Na, hát, ugye szeretetet szeretnék közölni a másikkal. Legalábbis arra van szüksége a másiknak. Ugye, én közlő szeretet kapcsolat, ha van, akkor a másiknak feltöltődik az érzelmi tankja. Ha meg néma leventeként élek mellette, akkor ő hiányt szenved, mert szüksége van arra, hogy kifejezzem a szeretetemet. Mégpedig nem is mindegy, hogy hogyan, csak megemlítek egy könyvet, egy amerikai keresztény pszichológus könyve, Chapman a szerző, egymásra hangolva az a magyar címe, a szeretet 5 nyelvéről szól, mert ugye meg kell tanulni a másik szeretet nyelvét, ahhoz, hogy eljusson hozzá az üzenet tőle. Na hát ez nagyon jó, ugye, és itt boldog lesz ez a leányzó, ugye már, ugye, mint egy virág úgy jut el hozzá az, amit a másik közöl. Na de mi történik napjainkban? Óriásit fejlődött a kommunikáció. Minden lakásban, vagy majdnem minden lakásban ott van a televízió. Micsoda műszorok vannak. Érzelmeket közöl? Megmozgatja az érzelmeinket? Hogyne, még sírni is tudunk. Vagy lelkesedni, vagy örülni. Vajon valódi-e, amit közöl? Hadd mondjam el egy élményemet. Szeretem nézni a műkorcsolya bajnokságokat, műkorcsolyázást. Nem tudom ki, hogy van vele. Ugye már csak azért is, mert én képtelen volnék olyat megcsinálni, ugye, hogy föltartja a lábát, megfogja a korcsolyáját, hagyján a falnak támaszkodva se bírnám megtenni, meg pörög is közben, meg ugrik is, meg mindent csinál. Ugye fantasztikus teljesítmények ezek. Nos hát, tavaly előtt is néztem a világbajnokságot, és egy amerikai lány, tavaly tudom, az Európa bajnokságot egy magyar lány nyerte meg, ugye a Sevestyén Júlia, nagyszerűen korcsolyázott. Na, előtte egy évvel volt ez az amerikai lány a világbajnokságon, csodálatosan mozgott, úgy, hát csak a hajlította a karját, hát az már tüneményes volt, és akkor a végén lehetett látni, amint ott áll izgatottan, ugye közel fényképezték, és nézte a kijelző táblát, az eredményeket, hogy milyen pontokat kapott. Aztán egyszer csak földerült az arca, hatalmas mosoly jelent meg rajta, nyilván látta, hogy megnyerte a világbajnokságot. Én ott ültem néhány méterre tőle, rám mosolygott. Na most, ahhoz, hogy én ilyet kapjak egy 20 év körüli lánytól, hát ahhoz legalább egy kicsit össze kellene barátkozni vele, nem menne ilyen könnyen. Ez a Szara pedig, aztán úgy hívták, ez meg rám mosolygott. Igaz ez? Dehogy, illúzió. És az összes érzelem közvetítő műsor tulajdonképpen illúzió, nem igaz. Hát ő nem is tudott rólam, azóta se tudja azt se, hogy létezem. Több ezer kilométer távolságban volt. Eszembe jut egy másik történet, szintén a technikával kapcsolatos. Meghalt a nagy költő Ijés Gyula. A temetésén egyszer csak fölhangzott a költő hangja, amint mondta az egyik versét. Minőségi felvétel volt, tökéletesen szólt. El lehet képzelni, hogy az özvegy szíve hogy facsarodott össze közben. Hát hallotta a férje hangját. Ez sem igaz. Igen, néha megnézünk régi filmeket, már rég nem él az a színész, de mintha élne, tulajdonképpen pótol valami igazat, valami fontosat, amire szükségünk van, és vajon valóban erre van szükségünk? Hát itt van egy másik ábra, szintén itt van ez a két alak, úgy neveztem el, hogy kvázi kapcsolat, tehát mintha úgy lenne kapcsolat, hogy a média személytelen, érzelem telített élményeket közöl. Odaírtam, hogy glükonon. Miért? Ki tudja, mi a glükonon? Egy édesítőszer. Hát az ember beleteszi a teába, kávéba, akármibe, édes, az az illúziója, hogy hozzájutott valamihez, de nincs benne energia. Nem tartalmaz energiát. Aztán érthető a hasonlat. Hát körülbelül ez történik. Becsapja a szervezetemet a glükonon, mert nem ad energiát. Persze más tédés, most nem a cukorbetegségről, vagy a fogyókurázokról beszélek, ők direkt azt szeretik, ha nem kapnak energiát. Úgyhogy minden hasonlat, vagy analógia sántít valamennyire. Tehát a kielégülés illúziója történik meg ilyenkor. Igazi, bensőséges kapcsolatok nélkül zajlik az életünk, egymástól elidegenedő életek, sokan páros magányban, igazi, bensőséges kapcsolat nélkül. Pedig arra lenne szükségünk. Én azt gondolom, pici időm van még, igen? Van még. Jó, hát senki nem türelmetlen. Akkor azért egy kis kommunikáció, pszichológiát még hadd hozzak ide. Arról, hogy nem is olyan egyszerű megérteni a másikat. A Szeretet 5 nyelve című könyvre utaltam, talán vannak is, akik olvasták már. Ugye, nagyon jó könyv, hasznos, stb. Rendkívül pozitív. Én most arról az oldalról szeretnék valamit bemutatni, amikor az ember már nemhogy nem közli, hanem amit a másik közöl, nem úgy fogja, ahogy kellene. Na most egyszerű műszaki hasonlattal a személyes kommunikációban is adás és vétel történik. Megy az üzenet, én adom az üzenetet, a másik meg veszi, vagy fogja az üzenetet. Nos hát, a vevőkészülékkel is zavar lehet. Mert ez a derék, kommunikáció pszichológus Schulz von Thun, ez a neve, német. Hány füle van az embernek? Hát hány füle van? Kettő. De hát nyilván valami pszichológiai ravasság van itt, hogy mondja, hogy kettő, hát akkor nem kérdezne ilyet. Hát azt mondja Schulz von Thun, hogy nem kettő, hanem négy. Hát hogy négy? Hát tessék megnézni. Aztán ennek négy füle van. Most miről van itt szó? Arról van szó, hogy mire figyelek oda. Tehát, hogy jelképesen melyik fülemet használom, amikor a másik beszél. Van egy olyan fülem, amelyik arra figyel, hogy mit mond tulajdonképpen a másik. A tárgyi tartalom füle. Aztán van egy fülem, amelyik arra figyel, hogy ő, aki mond valamit, milyen állapotban van. Aztán ez a kapcsolat fülének is nevezik. Van egy fül, milyennek tart engem. Na, ezt szoktuk nagyon gyakran használni, önkéntelenül is. Hogy állok nála? Oké vagyok nála? Vagy nem? És van végül egy fülem, a felszólítás füle, mit kell tennem? Na, nézzünk egy-két egyszerű példát. Ezt a rajzot nem Schulz von Thun készítette, ez is Gáléváé, de a többi az ő könyvéből való. Egy házas pár ül az autójában, a volán éppen az asszony kezében van, állnak a piros lámpa előtt, egyszer csak megszólal a férj, zöld. Mire az asszony? Te vezetsz, vagy én vezetek? Na most az a kérdés, hogy melyik fülét használta az asszony. Ugye a férfi annyit mondott, hogy zöld. Magyarul egy szó, németül három, de akkor is. Zöld. Hát ha a tárgyi tartalom fülét használta volna, akkor azt mondja, hát igen, hát én is zöldnek látom. Ez mindig jó, hogyha házas társak egyetértenek valamiben. Ha azt a fülét használta volna, amelyik arra figyel, hogy a másik milyen állapotban van, akkor az üzenete ennek a közlésnek, hogy zöld, az lett volna, hogy sietek. Ha arra figyelt volna, hogy mit kell tennem, akkor az üzenet az lett volna, hogy adj gázt. De ő valószínűleg azt a fülét használta, amelyik arra figyel, hogy milyenek tart engem. És akkor az volt az üzenet, hogy figyelmetlen vezető, vagy hát nem veszed észre, hogy zöld. Ettől megsértődött, és azért válaszolt úgy, hogy te vezetsz, vagy én vezetek. Aztán világos, hogy miről van szó. Milyen egyszerű ez, illetve tudomásul kell vennünk, hogy nem is olyan egyszerű a kommunikáció. Ilyen mindennapos helyzetekben. Na, hadd mutassak egy másik ábrát. Szintén egy házaspárról van szó. Az ebédlő asztalnál ülnek. Itt is a férj szólal meg először. Azt kérdi, hogy mi ez a zöld a mártásban? Mire a feleség, talán lehet olvasni, Istenem, ha ez neked nem ízlik, mehetsz máshová enni. Talán visszamehetsz az anyukádhoz. Na most, itt megint érdemes végig gondolni, hogy milyen, melyik fülét használhatta volna ez az asszony, és végül melyiket használta. Hát ha a tárgyi tartalom fülét, mit mond tulajdonképpen, akkor megmondta volna az asszony, hogy hát tetrezselyem, vagy metélő hagyma, vagy zöld borsó. Látod, ilyen kis gömbölyű, ez a zöld borsó. De biológiai érdeklődés. Hogyha azt a fülét használta volna, melyik arra figyel, hogy milyen állapotban van ő, akkor az üzenet ez lett volna, nekem ez nem ízlik. Ha a felszólítás fülét használta volna, akkor az lett volna az üzenet, hogy máskor hagyd ki ezt a zöldet. De hát ő megint csak azt a fülét használta, melyik arra figyel, hogy milyennek tart engem, és akkor az üzenet az volt számára, hogy pocsék szakácsnő vagy. Ilyen gazokat teszel a mártásba. Nem csak házassági szituációban fontos ez természetesen, más élethelyzetben is. Például következő ábráról az derül ki, hogy különböző füleket is használhat az ember, és hogy akkor az hogy fest. Egy apa belép a gyerekszobába, és azt mondja, hogy micsoda disznó lesz te, Maszat Jankó. Most, ha a gyerek azt a fülét használja, hogy milyennek tart engem, akkor az üzenetből az csapódik le számára, hogy rossz gyerek vagyok, terhére vagyok a szüleimnek. De ha azt a fülét használja, amikor arra figyel, hogy ő milyen állapotban van, akkor esetleg azt gondolja, hogy szegénynek ma biztosan rossz napja volt. Azért olyan ideges. Végül van egy ábra, arról az derül ki, hogy egyszerre használt az ember két fület is. Egy előadást hallgat valaki, remélem nem erre az előadásra vonatkozik, és megállapítja, én ugyan semmit nem értek az egészből, de okos embernek kell lennie, aki most beszél. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen élményünk. Nekem volt egyetemista koromban. Hát volt egy előadónk, nagyon okos ember volt, és híres tudós volt állítólag, de nem értettük, hogy mit mond. De nagyon szépen mondta, és folyamatosan, hogy aztán ki győzött meg, ugye ez más kérdés. Hát néhány történettel még azt hiszem mindannyian meg tudnánk ezt toldani. Eszembe is jut egy kis vidéki városban, nem Budaörsön történt, vasárnap délután, szép időben sétált egy házas pár az utcán, elmentek egy cukrászda mellett, megszólalt a férj: kérsz sütit? Mire az asszony: kösz, nem. Mentek tovább, és az asszony meg volt sértve. Miért nem kérdeztem még egyszer? Miért nem erőltette egy kicsit? Ugye, tehát nem mindig úgy működik a dolog, hogy amit mond, azt szó szerint kell venni, mert úgy igaz. Azért mögé kell látni. Egy másik, hát lehet, hogy Budaörsön ez nem fordulhat elő, de talán tetszettek hallani arról, hogy néha előfordul, hogy egy asszony sír. Talán távoli rokonoknál lehet, hogy már volt ilyen. Tehát sír az asszony, megkérdi a férje: mi bajod van? Semmi bajom nincs. Erre a férj megnyugszik. Hát azt mondta, hogy semmi baja. Most szeretnék befejezésül visszautalni Ádám Évára. Valóban az őstörténet elmondja, hogy kommunikáció zavarban köztünk. Nem értjük egymást. Valóban nehéz is. Hát én ugye férfi létemre azt mondom, hogy különösen az asszonyokat nehéz megérteni. Mert ezt minden férfi belátja. Mi férfiak legalább egyszerű lények vagyunk. Elmondtam már múltkor, hogy valaki megtalálta Aladdin csodalámpáját? Nem. Tessék elképzelni, ismerik az Ezer egy éjszaka meséiből, ugye? Megdörzsölte a lámpát, megjelent a szellem, mit kívánsz? Hát én nagyon szeretnék végre már Tenerife szigetén nyaralni, de iszonyodom a repülőgéptől. Kedves szellem, légy szíves, építs nekem egy hidat. Hadd menjek autóval. Ne haragudj, mondja a szellem, sok nehéz munkám volt ma, fáradt vagyok, kívánj inkább valami mást. Rendben van, akkor magyarázd meg nekem a feleségem gondolkodását. Mire a szellem: kétsávos vagy négysávos legyen. Hát az derül ki ebből, hogy mindenképpen dolgozni kell, nem megy ez olyan könnyen. Hát egy másik emberről van szó. Egy másik ember, és ráadásul még nő is. Persze visszafelé se olyan egyszerű a dolog, egyszerűen két ember. Itt az empátiáról kéne beszélni, azt hiszem, hogy arra most itt nincs lehetőségünk. Fogok beszélni róla a Rádai Kollégiumban, ott most megy egy sorozatom. Talán a múltkor mondtam is, hogy a Biblia és családban benne van. Hétfő esténként van az 6-kor. De ez volt egy ügyesen leszúrt reklám. De legközelebb most hétfőn arról lesz szó, hogy össze kell leházasodni. Nem elég csak úgy összeköltözni, hát már nagyon sokan ezt gondolják. Hát ezt majd elmondom, hogy tényleg össze kell házasodni, majd hétfőn, ott, most nem mondom meg. Na de az előző történethez hadd mondjak el egy szebbet. Egyik házassággondozó hetünkön történt Tahiban. Férfiak ültünk egy kis csoportban, és ott panaszkodott az egyik férfi, hogy nem érti a feleségét. Hát olyan furcsán gondolkodik. Ahelyett, hogy normálisan gondolkodna. Mire egy másik férfi hívta fel a figyelmet az őstörténet tanítására, azt mondta: gondolj arra, hogy Isten őt az oldalbordádból teremtette. Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Azt hiszem, ez gyönyörű. És valóban így van. Vagy olvastam egy keresztény könyvben, házasságról szól, az Árp házaspár könyve, Ketten az úton, azt írják a szerzők, ha mind a ketten ugyanúgy gondolkodnánk mindenben, akkor egyikünk fölösleges lenne. Hát persze, kell a másik. És ha erre rájövök, hogy milyen jó, hogy engem kiegészít, és ami nekem nem megy, neki pont az megy. Persze engem az idegesít. De rá kell jönnöm, hogy erre szükség van. És akkor hálát tudok adni érte. Milyen jó. Milyen jó, hogy ő olyan alapos. És nem úgy takarít, ahogy én. Micsoda előny. Milyen jó, hogy beleszól a gazdálkodásba. Mennyi, hogy lehet, hogy kell beosztanunk a pénzt. Kiki tudja a saját személyes életéből, hogy mi az, amiben különbözik a párja tőle. És akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja, ismerjük ezt az igét. Nem véletlen, hogy pont ő a párom, az sem véletlen, hogy pont ilyen gyerekeket kaptam, ugye a szomszédnak sokszor jobb a gyereke, mint az enyém. Persze, mert nem ismerem eléggé azokat. Hát erre kellene ráéreznünk, és hálát adni Istennek, és kezdeni úgy a napot, ahogy Ézsaiás, nyitottnak lenni, Isten adására állítani a szívünket, hogy fogjuk az ő adását, és akkor talán könnyebben megy az is, hogy egymás adására tudjunk hangolódni. Hát köszönöm a figyelmet, azt hiszem, hogy ennyi fért bele ebben a mai estében. Van-e valakinek kérdése, vagy mondani valója? Na hát én azt gondolom egyébként, hogy minden embernek más a gondolkodása, mint a másiknak. Csak hát így mondjuk az tény, hogy nem ugyanolyanok a nők, mint a férfiak. Már biológiailag sem. Ott kezdődik a dolog. És ez is jó. Hát képzelje el bárki, hogy milyen élmény lenne, ha egy reggel arra ébredne, hogy a házastársa ugyanolyan, mint ő. Hát aztán kétségbejtő lenne. Ne? De nem ugyanolyan. De nem csak testileg, lelkileg sem ugyanolyan. És pont ez jó benne. Na de ez tőlünk munkát kíván, azt, hogy energiát fektessünk abba, hogy megismerjük őt, a másikat. És a másiknak a gondolkodását, aztán hangolódunk egymásra természetesen. Csak azt a nagyon sok asszonynak van egy olyan ambíciója, amiről szeretném lebeszélni, különösen fiatal asszonyoknál, kap egy férj nyersanyagot, hogy majd én csinálok belőle jó férjet. Ez eddig még senkinek nem sikerült. Tehát ezt el kell fogadni. Olyan. Van jó. Értem. Jó, hát ezt most muszáj volt mondani. Tehát el kell fogadni. És aztán lehet, hogy változik, de az Isten különös kegyelm. Hát valami hiányosság mindenkiben van, hát különben nem is volna érdemes küzdködni, élni azért. Hát a világért sem az asszonyokat akartam bántani, különösen itt a Nemzetközi Nők Napja után egy nappal. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, Isten velünk, viszont látás.
Én szeretném hirdetni azt, hogy a folytatásról, tehát a következő előadások időpontjáról és témájáról hátul még van szó róla. A hirdető táblán tartja költőzve, onnan szabad elvenni, hogyha valakinek nincsen, és nyugodtan el lehet vinni, és így várni szeretettel mindenkit a következő előadásokra is. Jó pihenést kívánok mindenkinek, jó éjszakát, és azt kérdénék, hogyha lehet, akkor a kérdének a terüljel elkezdődött alkalmat, a befejezésű énekeinket is úgy nézik el.